Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Gyorsan elszaladt a 2019-es esztendő első hónapja is, és belefordultunk a februárba. Így most a hónap első kedjén a Kertész Válaszol című adással jelentkezünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. E műsor, ahogy a kedves hallgatók is tudják, élő műsor, ami azt jelenti, hogy betelefonálhatnak és kérdezhetnek a műsor kertészétől, dr. Páfi Dénestől, aki már itt ül velem együtt a stúdióban, és várja a hallgatók témáit, kérdéseit, észrevételeit. Mielőtt azonban még beszélgetni kezdenénk, és megérkezne az első kérdés, elmondom mindenkinek, hogy telefonszámaink, amelyen hívhatók vagyunk a műsor ideje alatt, az az 578 17 18-as és az 578 17 19-es számok, ha pedig külföldről, Magyarországról hívnának, akkor a 00 386 2-es számokat is hívni kell. Tehát az elkövetkezendő percekben lehetőségük van a hallgatóknak ügyes-bajos dolgaikról kérdezni, már ami a kertészkedést illeti. Egyre közelebb kerülünk a tavaszhoz, ezért a több-kevesebb hideg időszak után már sokakat foglalkoztat a tavasz és annak első munkálatai. Kezdjük azonban a beszélgetést egy olyan kérdéssel, amit hallgatóink nem telefonon, hanem másképpen juttattak el hozzánk. Hangtechnikus kollégánk, anyósa, apósa ugyanis azután érdeklődik, hogy ki lehet-e juttatni a kiskertbe a törkölyt, mármint azt az elegyet, ami a pálinka főzés után marad. Savanyítja-e a talajt ez, és milyen mennyiségben, mikor szabad ezt kijuttatni, ha szabad?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Valóban gyorsan eltelt az első hónap. Még akkor is, ha elég mozgalmas volt a vincenapi pincejárásokat illetően, de hát ez is hozzátartozott a januárhoz. Izgalmas a kérdés, amit kaptunk, a cefre, lefőzött cefre kijuttatása kiskertbe. Mert ugye nagyon sokféle cefrét lehet lefőzni. Törköly, elég gyakori, magas szerves anyagtartalom. Egy szilva esetében az inkább már egy moslék, ugye? Vagy egyéb barack, akár kajszi, akár őszi, és ezekre a kijuttatása mind más megoldás technológiát igényel. Kezdjük a törkölyjel. A törkölynek ugye semmi különleges problémája nincs, maga szerves anyagtartalom, legfeljebb annyi a kérdés, kacs nélkül van ugye általában a lefőzött törköly, itt a szőlő magok, és a szőlő bogyó héja az, ami tulajdonképpen adja ezt a mennyiséget. Négyzetméterenként pár kiló minden károsodás nélkül kijuttatható. Azonban bármilyen lefőzött cefre végtermékét, nevezzük törkőnek, juttatunk ki a talajba, számítani kell arra, hogy ezek bizonyos hóig savanyítják a talajt. Most mi vidékünk általában ugye azt mondjuk, hogy savanyúak a talajok, ezért különösen vigyázunk arra, hogy nagyobb mennyiséget ne juttassunk ki egységnyi területre, és lehetőség szerint ne ismételjük meg évente ugyanarra a területre a kijuttatását ennek a mellékterméknek. Mert ugye hajdanában a törköt ma lefőzték pálinkának akkor is, de nem lefőzték, még inkább kiszórták a szőlőbe tápanyag utánpótlásként, mint szerves anyagot. Egy, kettő vagy három év múlva hasznosult ez a szőlőnél. A házi kertbe ugyanúgy hasznosul, a mag miatt egy kicsit hosszabb ideig, ugye, mennek a bomlása, a hosszabb időt vesz igénybe, de minden további nélkül hasznosítható, értékes szerves anyag, amit nyugodtan felhasználtunk a kiskertben.
Tehát négyzetméterenként egy-két kiló, vagy egy-két liter, attól függ, pontosan, hogy milyen állagú ez
van,
az elegy.
Így van.
Már ön is említette, hogy általában azért nálunk savanyúak a talajok, plusz ez még egy kicsit savanyít, akkor innen kicsit menjünk tovább. Legtöbb növényünk azonban a meszes talajt szereti, többségük. Hogyha ezeket a hibákat hogyan tudjuk korrigálni? Oda akarok kilukadni, hogy a meszezés is egy nagyon fontos feladat a kertészeti növények esetében, és nem csak kertészeti, hanem vannak egyes szántóföldi növények is. Emlékezünk a cukorrépára, ami megkövetelte a meszezést. Mikor lehet ezt elvégezni, és lehet-e például a kiskert talajának, amit eleve savanyítunk egy kicsit, valamilyen eleggyel, itt egy törköllyel, vagy valamilyen cefremaradékkal meszezni, hogy korrigáljuk ezeket a dolgokat?
Igen. Hát én talán rendkívüli módon óvatos vagyok a meszezést illetően, mert valóban sok növényünk igényli a meszet, de legtöbb csak nyomelemként. És amikor az ember egy savanyúságot kedvelő, vagyis egy mészkerülő növényt akar nevelni a kertjébe, legyen az áfonya, vagy egyéb azáleaféle, akkor kiderül, hogy mégse olyan savanyú az a talaj, vagyis mégse olyan mészhiányos az a talaj, mint amit talán a köztudat, vagy a szakirodalom, vagy egyáltalán a gyakorlat így tartja nyilván. Én azt szoktam mondani, hogy a mész utánpótlást azt nitrogén műtrágyázással nagyon egyszerűen megoldhatjuk. Mészamon salétrom, ugye magyar nevén pétisó. 27-28% hatóanyagtartalom mellett jelentős mennyiségű meszet tartalmaz. Tehát ebből 1-2 deka négyzetméterre kiuttatva bőségesen fedezi a legtöbb növény mész igényét, sőt, túl is meszezhetjük ezzel a területet, és a mészkerülő növényeket már akkor ezen a területen nem tudjuk sikerrel nevelni.
Melyek ezek a mészkerülőek akkor?
Tehát említettem az azáliát, említettem az áfonyát, mint legtipikusabb ismert mészkerülő növényeket. De ha például egyéb dísznövényre gondolok, mint a magnóliára, az is, ahol mész van, ott sárgul a levél, kicsi a virág, tehát az se érzi jól magát. A mésznél az a szerencsénk idézőjelbe, hogy legtöbb növény tünetileg egyértelműen mutatja, hogy sok méz van jelen, tehát ez úgynevezett mészklorózis, vagy vashiány, relatív vashiány. Ugyanis a mésznek van egy olyan kellemetlen tulajdonsága a sok jó mellett, például szerkezetet ugye kötött talajnál javítja, morzsalékosabbá válik, könnyebben művelhetővé válik a talaj, könnyebben befogadja a vizet, a mészben gazdagabb agyagtalaj. De ha például ezzel a meszezéssel próbálkozunk a talajainknál, akkor könnyen előfordul az, hogy túlmeszezzük a területet, és ellenkező hatást érünk el, mint amit szerettünk volna. Ezért legyünk óvatosak a méz használatával. A gyümölcsfáknál egy kicsit más a helyzet.
Innen majd egy kicsit folytatjuk. Később van egy hallgató a vonalba, és van egy hibám is, amit be kell vallanom. Az előbb én 578-17-18-as telefonszámot adtam meg. Hál' Istennek a kedves hallgató tudta, hogy 575-17-18, elnézést a nyelvbotlásért, tehát ezen a számon lehet minket hívni. Halló, jó napot kívánok!
Adjon Isten jó napot mindnyájuknak.
Csókolom és boldog új esztendőt.
Köszönöm szépen önöknek is. Az a helyzet, álmomból fölébredve is tudom a telefonszámot, meg gondolom a kis.
Hál' Istennek.
Így van. Néhány kérdésem lenne. Az első az lenne, hogy van nekem ez a, hát nem szépen mondom, WC-kefe virágom, mérnökről tudja, hogy melyekről van szó, melyikről.
Igen.
Azt szeretném kérdezni, én ezt most szét szeretném ültetni a tavasszal, és most nagyon kevés vizet adok neki, hogy ki tudjam bányászni valahogy a cseréből. Nem fog ez megártani neki?
Hát ugye, mennyi ez a kevés víz?
Mondjuk semmi. Körülbelül már két hónap.
Az kevés.
Az kevés.
Az kevés. Tehát azért, uh-huh. Azért egy olyan, hogy mondjam, a talajnedvesség állapot, ugye, ami hogyha kezünkbe veszünk annak a virágos cserépnek a talajából egy fél marékkal,
és
próbáljuk összeszorítani azt a talajt, akkor nem lesz belőle összeragadó sár, inkább morzsalékosan esik széjjel, tehát annyi nedvesség van benne, tehát életbe kell tartani a növényeket, erre akartam csak kilukadni.
Gondolom.
Ami heti, meg szobahőmérsékleten, ami 20 fok körüli hőmérséklet, maximum egy öntözéssel megoldható.
Jó. Erzsike, az a helyzet, hogy ez még gyönyörű zöldám, csak az alsó levelei barnulnak. Állítólag ennek le kéne száradni.
Na most ugye a mérsékelt öntözés hatására, ahogy az idő múlik, le is fog ez szépen száradni.
Jó.
Ne siess el a széljeszedését, az átültetését a növénynek.
Jó.
Amikor a kinti hőmérséklet már alkalmas lesz arra, hogy oda kertbe, a déli oldalára az épületnek oda lehet szépen süllyesztetni, a talajba, ezeket a cserepeket, beültetjük ezeket a széljeszedett vérvirág palántákat, csemetéket, ott jól érzi magát, és nem lesz vele semmi probléma.
Nagyszerű, akkor majd ezt fogom csinálni.
Igen.
Na most még elfelejtettem üdvözölni a Klárikát, ugye, akit hónapokig nélkülöttünk, a múlt hónapban későn értem már haza, és nem akartam akkor már telefonálni. Örülünk,
köszönöm,
hogy visszajött. És annak a finom nedűnek is, amit viszont öntől kaptam. Nagyon szépen köszönjük, nem csak a színe, az aroma, illetve mindene.
Kedves egészségükre.
Na,
Én sajnos még nem tudok hírrel szolgálni, mert még hallgatnak a magvak. Úgyhogy.
Hallgatnak, az enyémek is. Ja. Elhintettem őket, na azok kapnak néha egy kis vizet.
Az kell, hát, persze.
Nem. Érdekesre.
Igen.
Na most
igen.
A másik, hogy a múlt héten a mezőgazdasági szaktanácsadásban elhangzott, hogy a rész ki fogják vonni a forgalomból. Hát azért erre kíváncsi leszek, hogy ezt mivel lehet helyettesíteni. Ez ugye aznál is inkább is érdekes, mivel 18 decemberében a Monsanto és a Bayer ugye közösült fúzióra lépett. Hát itt van a csodálatos hatása, és azt szeretném még megkérdezni, hogy az a bizonyos Roundup permetezőszer, aminek a glifozát, az a rendkívül mérgező glifozát az alapanyaga, hogy ezt használják a gazdák permetezésre? Mert azt el tudom képzelni, hogy azt nem nagyon bánják, ha mást mérgeznek, de könyörgöm saját magukat is.
Erzsike, ugye a említett növényvédőszer hatóanyag az Európai Unióba zászlóra van tűzve, hogy kivonásra kerül.
Igen?
Hogyne?
Vagy kíváncsi leszek rá, hogy mivel fogják helyettesíteni, ugyanis nem véletlenül lépett fúzióra ez a két hatalmas monstrum, úgyhogy nagyon figyeljenek oda a gazdák, nagyon kérem, hogy mivel permeteznek, mert rettenetes módon fogják az egész népességet, népesség.
Mérgezni,
tírtás.
Igen. Igen.
Folyik, így van?
Na most ugye...
Figyelj, na most az a kérdés, hogy a részhez, vagy mivel lehet majd ezt helyettesíteni, a rezet?
Egy kicsit, ha megengedi, akkor a gyomírtószerről menjünk tovább. Ugye eredetileg 10 év laufot kapott a glifozát hatóanyag. Ezt most 5 évre korlátozták. Ugye a kémia fejlődése az valószínű garancia arra, hogy meg lesz erre az időre a helyettesítőszer.
Ha nem, akkor újra hosszabbítanak. Hát az is megtörténhet.
Igen. Na most, ami a rezet illeti. Ugye a rezet eddig a biotermesztésben is fel lehetett használni, ugyan korlátolt mennyiségben. Valóban szó van arról, hogy kivonják a résztartalmú készítményeket is a forgalomból, Itt megint csak azt tudom mondani, hogy biztosan ezek a nagy ágyuk, Monsanto és társai már valahol elkészítették a helyettesítő anyagot,
és abban nem lesz köszönet.
És alig várják, ugye, hogy már piacra dobhassák, és ugye kezdődik minden előről, hát ez az a bizonyos mókuskerék, mert most a glifozátot kivonják, az utód, amikor majd használta kerül, és használjuk majd 10-20 évig, kiderülnek róla ugye ugyanúgy a problémák, akkor meg ezt bonják ki. Igen, ez
egy... Addig már egy csomó ember rákot kap, meghal, pont tegnap volt a rákellenes világban.
Így van.
Ennek apropóján vetettem fel ezt a kérdést egyébként.
Köszönjük, Erzsike.
Jó, én köszönöm.
További minden jót kívánunk, és rákmentes és betegségmentes.
Igen,
minden jót, és itt ugye a torokfájás mellett is a Szent Balázs áldását kérjük.
Igen, csak a rótásokkal megint csak vigyázzanak nagyon.
Igen.
Köszönöm, viszont
minden jót.
Visszatérve a részre, de azért abba a cikkbe, amit átvettem, és olvastunk, fölolvastunk, azért az is volt, hogy itt is a réz azért kerül kivonásra, mert túlhasználták. Túl nagy mértékben használták. Magának biztos, hogy van tapasztalata hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, hogy ezt mennyire használták például a magyar viszonylatban. De amikor már ilyen százszoros, meg még attól is többszörös, jelenleg kimutatható maradék van a talajban, hát akkor azért felmerül a kérdés, hogy akkor ott mennyit használtak annó.
Igen. Hát ugye a mi szőlőtalajaink erre a tipikus példák, hogy a múlt század közepén, nem, 19. század közepétől, tehát 1850-es, 60-as évektől a peronospor ellen védekezés gerince a réz volt, és az 50, 70, meg 100 éves szőlőkultúrába, ha csak évi 2-3 permetezés volt, akkor is ott hogy dusult fel a réz. De ugye ezt a szőlőnél, illetve a bornál eddig nem piszkálta senki, nem feszegette senki, módszer se volt a kimutatásra. Ma, amikor a kémia annyira fejlett, ugye, hogy mindent ki lehet mutatni már talajból, növényből, melléktermékből, végtermékből, itt egész más a vegyszerek felhasználásának a, hogy mondjam, a kockázata, mert nyomon követhető. És ez a feldúsulás egyes esetekben igen komoly problémákat okozhat, részben egészségileg, mert eddig azt tudjuk a rézről, megnyalta a rézkirincset valaki hasmenése lett legfeljebb, ugye? De hogy aztán egyéb bonyodalmakat a szervezetbe összhatásban mit okoz, ez talán még a mai napig se pontosított. Ha megengedi, egy mondat erejéig még a mészre vissza szeretnék térni, mert mit jelent a nagyobb mennyiségű mész a talajba? Egyes tápanyagok felvételét akadályozza. Itt van például a vas esete, amit ugye mészklorózis relatív vashiánynak nevezünk. Amikor megfelelő mennyiségű mész megy oldatba, akkor a vasat felvehetetlen állapotba hozza a növény számára. Ezért mondjuk relatív vashiány, mert ott van a talajba, növény számára, de nem tudja felvenni. Ezért én javaslom nem csak a nyomelemek miatt, hanem egyéb miatt is az istálló trágyát sajnos egyre kevesebbet használjuk, de helyette a kereskedelemben most már vannak nagyon megbízható, sőt, nagyon jó hatású úgynevezett baktériumtrágyák. Itt elsősorban a baktozolra, újabb nevén bioszolra célzok, amiből egy-két deka kiuttatása négyzetméterenként olyan jótékony hatású a talaj élővilágára, baktériumok, gombák, amik ugye ott a növény számára előkészítik a tápanyagokat felvételre, hasznosulásra, hogy ha nincsenek ezek a baktériumok, akkor a növény számára legtöbb felvehető egyébként jelenlévő tápanyag, akár makroelem, nitrogén, foszfor, káli, akár mikroelemek felvehetetlen állapotba kerülnek, de a baktériumtrágyázás hatására felvehetővé válnak. Hihetetlen milyen hatásúak, amikor csak 10 éven keresztül 3-5 deka négyzetméterenkénti dózissal dolgozunk fólia alatt, és a termés szebb és értékesebb, nagyobb, akkor döbben meg az ember, hogy tulajdonképpen még mit tud felszabadítani az a baktérium tevékenység, ami jelen van a talajba. De ha nincs ez a baktérium trágyázás, akkor holtanyag a növény számára.
Gyümölcsfajtáink, tehát a gyümölcsfáink mennyire szeretik, hogyha ilyenkor a tavasszal...
Ott maradtunk ugye félbe a telefon közbejövetelével, hogy a gyümölcsfáknál más a helyzet, mert csontíjasok esetében, vagy héjasok esetében, ugye csontíjasoknál a őszi barack, kajszi barack, cseresznye, megy, kajsz, stb. A héjasoknál főleg a dió és a gesztenye, már ez a két növény is teljesen eltérően viselkedik a mésszel szembe, mert amíg a dió szinte zabálja a meszet, addig a gesztenye csak nyomakba igényli. Sőt, a gesztenye annyira szűk pH tartományok közt érzi jól magát, az a 6 és fél, maximum 7 pH között, ugye, ami a savas és a lugosság határa tulajdonképpen, ezért kell óvatosan bánni a mésszel. És ugye mésznek van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon könnyen lemosódik a mély rétegbe, és ott feldúsul. Ezért talajmunkával újra felhozható a mélyebb rétegbe lejutott méz, és akkor a növény számára hasznosítható. Tehát visszatérve, csontíjasoknál célszerű savanyú talajon, de valóban mészmentes talajon, 2-3 évenként akár mészhidráttal, akár méztartalom műtrágyával némi mészpótlás, mert ezek a növények a csonthéj felépítéséhez, kifejlesztéséhez nagy mennyiségű meszet használnak el.
Zöldségnövényeink?
Zöldségnövényeinknél egészen más a helyzet. Zöldségnövényeink nagy része inkább a közömbös tartományban érzi jól magát, tehát abban a semleges tartományban. Általában azt szoktuk mondani, hogy a gyök és gumós növények, ugye magasabb méz és kálium igényűek, sárgarépa, petrezselyem, hagymafélék, retek, stb. Tehát ott célszerű. Ha valóban kimondottan savanyú a talaj, akkor pótolni némileg a meszet, de legyünk óvatosak a mézzel.
Tehát legyünk óvatosak a mézzel.
Most mondok például egy egyszerű dolgot, a fahamú használata. Ha már a cefre használta szóba került. Ugye az elemek nem égnek el, a hamuban megmaradnak, és a növény számára újra hasznosíthatók. Gyakori kérdés szokott lenni, hogy hogy jutatható ki ez a kertbe, a kertészet, illetve a zöldségfélék alá, és milyen mennyiségben. A hamunak van egy nem kívánt mellékhatása, lugosítja a talajt. Még a cefrék esetében ugye savasodásról beszéltünk mellékterméknél, ez lugosítja a talajt. Ezért legyünk óvatosak. Pár dekánál többet négyzetméterenként ne juttassunk ki, azt is lehetőleg késő ősszel, télen, hogy be tudjon ivódni, oldódni tudjon kellőképpen a talajba, fel tudjon aztán a növény számára hasznosíthatóvá válni tudjon. És lehetőleg nem minden éven, 2-3 évente csak.
A kerti munkák elvégzésének pontos idejére azt lehet mondani, hogy nem tudunk egy örökérvényű naptárat készíteni, ugyan az elvégzés idejét legtöbbször az idő, kinti időjárás határozza meg. Februárról eleink azt tartották, hogy hideg hónap. Hát én inkább azt szoktam mondani az utóbbi pár évben, hogy meleg hónap. Ez az enyhe időjárás milyen hatással van a gyümölcsfáinkra? Ebben a hónapban azért majd fontos feladat a kertészkedők számára az oltóveszőszedés begyűjtése. Mennyire mély állapotban vannak még a gyümölcsfák a jelenlegi időjárást figyelembe véve?
Igen. Ez mindig egy, hogy mondjam, félelem a kertészkedő részéről, mert a kellemes hőmérséklet az nagyon jó elviselni, abba dolgozni, de a növényeink számára bizony kockázatot is jelentenek. Így vagyunk például, kezdjük a szőlővel. A szőlőről régóta tudjuk, hogy a mély nyugalmi állapota, ami idő alatt nem lehet kimozdítani semmivel a növényt, január 20-25-e körül lezárul. Utána már a kinti hőmérséklet, meg a talajhőmérséklet kérdése, hogy nedvbe kerül-e a növény, vagy pedig továbbra is nyugalomban marad. Csonthéjasok, őszi kajszi barack, cseresznye megy, szintén abba a kategóriába tartoznak, amelyek érzékenyebbek a környezeti hőmérsékletre. Nem véletlen, hogy ugye ebből komoly rügyelfagyások is vannak, ha éppen olyan hőmérsékleti viszonyok vannak a tél folyamán. A csontiasok se egységesen viselkednek, mert a szilva a legképlékenyebb közülük, de például az almai és a körtev és az almás termésűek, ezek a legkevésbé érzékenyek a környezet hőmérsékletre, rosszul mondom, érzékenyek, de mégse olyan értelemben, mint ahogy a csontiasok például, vagy a szőlő. Ezért, ha oltócsap szedésről említett Klárika, akkor lehetőség szerint, ez szerint soroljuk időbe az oltócsapot. Szőlő, csontiasok, aztán a végén alma, körte és a szilva, és akkor nem követünk el hibát.
Meddig lehet begyűjteni? Megint az időjárás függvénye, most, de ha ilyen marad az időjárásunk.
Ugye az oltás eredményessége vagy sikere az alapvetően két dolgon múlik. Az egyik, az oltócsap legyen minél nyugalmibb állapotba megszedve és megtartva tárolva. A másik, hogy az alany viszont kellő nedvkeringésű legyen, amikor az oltásra sor kerül, hogy az a nyugalmi állapotban lévő oltóvesző, mikor rákerül, akkor ott mindjárt keletkezik egy olyan kapcsolat, ami indítja a növény hajtását és forradását.
Hogy kell szedni, hogy jól szedjük?
Ugye a vesszők, oltóvesző az éves vesző. Tehát, ami először éve hajtás volt, ez lehet az oltóvesző. A vastagsági méret egy dolog, ami mindig az alannyal függ össze. Ugye, hogy milyen vastag alannyal rendelkezünk, milyen oltásmódot tudunk választani, tehát ettől függően az az 5-6, maximum 7-8 mm vastagságú, jól beérett vessző az, ami alkalmas oltásra. Ez legtöbb növénynél egyszerűen megoldható, kivéve idős fákat, ahol előző éven célszerű egy visszavágást alkalmazni, hogy új hajtások keletkezzenek, mert idős fa ugye annyira csak termésképlettel rendelkezik, termőbogokkal, gajakkal, amik oltásra alkalmatlanok.
És a tárolása milyen legyen?
Tárolása általában 5 Celsius fok körüli hőmérsékleten legyen, kellő páratartalom mellett. Hát ugye ennek a legegyszerűbb módja a talajba való tárolás. Kinti szabadba való tárolás. amit egy nájlon zacskóba vagy zsákba bedobva beásunk a talajba, lehetőleg olyan helyre, hogy amikor kisüt a nap és melegszik majd a talaj, akkor a fólia ne érezze azonnal a kinti meleget, vagyis északi oldal vagy árnyékos helyre vermeljük le ezeket az anyagokat, és akkor kiszáradástól is mentes, elfagyás, megfagyástól is mentes, és minden további alkalmas arra, hogy oltásra felhasználhatjuk.
Tehát szakemberként ön inkább a vermelést ajánlja, mint a hűtőszekrénybe tartást.
Az a legkockázatosabb. Ott legtöbbször a kiszáradás, vagy a túlhűlés, vagy a melegedés, az nagyon sok problémát okoz.
Akkor vermeljük el az oltóveszőket, és utána már csak egy kis szerencse kell, és a természet segítsége, hogy sikerüljön is.
Igen.
Majd.
Meg némi szerszám se állt hozzá.
Hát az se, igen. Ha február, akkor az már a palánta nevelés kezdete, valószínűleg önnél az üvegházban már szépen sorjáznak a kis ládácskák, benne mindenféle jóval és széppel.
Hát a saláta igen, a paprika kezd, aztán pár dísztövény, meg egyéb dolog valóba. A december végi, január elejé magvetések, meg a későbbiek is, de salátánál elég az 5-7 nap. Ezek már szépen zöldelnek. Ugye a korai palánta nevelésnek nem elég csak a hő és a víz, hanem itt a fénynek nagyon komoly szerepe van a palánta nevelésnél, mert ha fényhiány van, akkor nyurga, etiolált kiültetése kevésbé alkalmas palántát kaphatunk csak. Természetes.
Így az üvegházban önnél rá, tehát pótvilágítás is van?
Van, igen, de eddig még nem kellett az idei télbe használni. Mert ugye itt legfeljebb 2-3 nap volt olyan, amikor szinte nem láttuk a napot, de általában 1-2 órára mindig szépen kisütött a nap, vagy egész nap is gyönyörű napos idő volt, mint például a tegnap előtti nap is, és ilyenkor a növény egész máshogy fejlődik, tehát zömök marad, fajtára jellemzően szép színű és egészséges. A palánta nevelésnél tehát mindig ügyeljünk arra, hogy ha magasabb hő van biztosítva a palánta neveléshez, akkor ehhez több fény is indokolt lenne, és több víz is. Ha viszont nincs fény, vagy kevés a hő, akkor a víz legyen nagyon minimális, mert a tőrothadás és egyéb palánta betegségnek ez a tipikus időszaka.
És hogyan időzítsük a vetést?
A vetést, ugye...
Attól függően, hogy fóliába akarjuk, vagy kint szabad földre.
De most ugye a fóliába is eltérőek a körülmények, fütött körülmények között fólia, vagy hideghajtatás, és a napmelegének a felhasználása. Általában a kiültetés időpontjától visszafelé számoljuk a palánta nevelés időpontját. Ha például fűtött körülmények között fólia, üvegház, oda nevelünk palántát, akkor a kiültetés általában március vége, április. Ez azt jelenti, hogy ez az időszak, ez a januári időszak vége, február eleje, a legideálisabb a magvetéshez, a palánta nevelés indításához. Ha későbbire történik a palánta nevelés, akkor inkább a február végét és március elejét használjuk a magvetéshez, mert a túltartott, megöregített palánták, azok nem adják azt az eredményt, amit egy igazán normál körülmények között, optimális körülmények között nevelődött palánta biztosítani tud.
És nagyon fontos a palánta nevelésnél a föld megválasztása. Ön mire esküszik?
Én a tőzegre esküszök, a sima tőzegre. Bocsánat, most vegyük ketté itt a dolgot, tehát magvetésről van szó. Sima bányai tőzeg, ez a magágy Voldöngerrel be hindve, sózva idézőjelbe, aztán a magvetés, aztán jön a talajfertőtlenítés, a ditán, és a beöntözés. Mikor ez megtörtént, utána a fél egy centis takarás, ugyanazzal a bányai tőzeggel, tápanyag nélkül, és a beöntözés az gyakorlatilag annyi vizet, nedvességet biztosít a magvaknak, hogy azzal a nedvességgel ki is kell a növény. Tehát öntözi utólag.
Tehát a felső réteg tőzeget ön már nem öntözi.
Nem. Ugye ez a lényeg, hogy az a felső takaró tőzeg, az tulajdonképpen leszigeteli az alatta lévő nedves tőzeget, és ezáltal tudja biztosítani a mag számára az ideális nedvességi állapotot. Ha viszont ugye megtörtént a kelése a növényeknek, hát a magvetés is lehet ugye különbözőképpen sorba, szórva, nagyobb térállásra, kisebb térállásra, de általában, mivel melegigényesek ezek a magvetések, itt a terület az fontos, hogy kis területen nagyobb mennyiséget tudjunk vetni. Ebből következik az, hogy aztán tüzdeljük a növényeket, ugye akár tápkockába, akár tápedénybe, és ott a talaj megválasztása az már egész más kérdés. Ott saját magunk készíthetünk, először is vásárolhatunk egyszerűen palántanevelő földet. Ez a legegyszerűbb dolog, de a legkevésbé megbízható. A másik, amikor magunk állítjuk össze a palántaneveléshez a földet, tehát nem a magvetéshez, hanem a neveléshez. Ennek ugye feltétele egy jó rostos tőzeg, aztán megfelelő trágya komposzt, ugye? És ennek a keveréke, megfelelő aránya. Én három rész tőzeg, és egy rész trágyakomposztot használok, és 1000 liter földhöz, vagyis egy köbméterhez 3 kiló oszmokotot. Ez az oszmokot ugye egy tartós hatású komplex műtrágya, ami minden tartalmaz, ami a növény számára fontos, rendkívül zömök, stabil, egészséges palánta nevelhető ezzel a módszerrel.
És ez egy lassan felszívódó.
Így van, ez 6 hónapig.
Tehát nem égethetjük meg a palántákat vele.
Nem, ugye ezek műgyanta kapszulába csomagolt, idézőjelbe csomagolt hatóanyagok, és 20 Celsius fokra van a hatástartam a gyártó részéről biztosítva, tehát 20 Celsius fok talajhőmérsékleten 3-6 hónap, általában ez a két változat kapható a kereskedelembe, addig egyenletesen biztosítja a növény számára a tápanyagot.
Ez nagyon jó, például a muskátlik ültetésénél is.
Csodálatos, minden dísznövénynél nagyon csodálatos.
Hát, tehát itt beszélgetünk arról, hogy milyen talajba kerüljenek. Vetési sorrend.
Igen. Mielőtt a vetési sorrendre kerülne sor, egy mondatot engedjen meg a vetőmagról magáról. Ugye általában kétféle vetőmagot kap az ember a kereskedelembe, ha nem saját maga szedi. Az egyik az ugye standard magok, amit évről évre lehet szedni, kiválasztott szép paprikából vagy paradicsomból, ugye begyűjti az ember a magot, és ezt veti és neveli tovább. A másik az úgynevezett F1-es hibrid magok, amiket ugye minden éven újraállít elő a nemesítő, apanövény, anyanövény porzásával. Ezek aránylag drága magok, de gyakorlatilag megéri a befektetést, mert a termés mennyisége, minősége, kiegyenlítettsége, koraisága, minden ezeknél az F1-es hibrideknél a legmegbízhatóbbak. Viszont sokan ezekből is szednek magot. Az már nem járható út, mert ott már az F2-es nemzedék, az gyakorlatilag annyi felé esik széllyel, vagyis annyiféle lesz a növény, ahány mag keletkezik. Ezért ezeket a magokat minden éven újra kell venni, és akkor megbízható a palántanevelés, illetve belőle a készáru.
Tehát ne sajnáljuk kiadni a pár forint, a pár centtel többet.
Megéri.
Egy jobb minőségű magér.
Na most, ami a magvetés előkészítését vagy sorrendjét illeti, általában a magvak előáztatása az minden esetben jót tesz a kelésnek, gyorsabb, kiegyenlítettebb, és itt azért különbséget teszünk most itt, főleg három melegigényes zöldségféléről beszélek, elsősorban paprika, paradicsom és uborkáról, és ebben a sorrendben a paprika igényli a leghosszabb nevelési időt, kelési ideje is ennek a leghosszabb, a paradicsomi a leggyorsabb, és az uborkái is. Ezért legalább 2-3 hét különbséget tegyünk a paprika vetés ideje, azonos kiültetésre számolva, a paprika vetés ideje, illetve a paradicsom és az uborka vetés ideje között.
Magok. Vannak olyan magok, amelyek csávázott magok.
Igen.
Hogy itt az áztatást meg lehet tenni, vagy inkább kerüljük el, vagy azzal a lével, amit beáztattuk, utána öntözzük meg a földet.
Na most ugye egy a probléma a csávázószerekkel. Legtöbb csávázószer, például amivel a zöldségmagvak el vannak látva, ez nátriumhidroxid, vagyis lukkő, vírus elleni hatása a szer. Tehát palántadődés ellen nem véd. Úgyhogy ez ne tévesszen meg bennünk. Egyes magvaknál, paprikánál, paradicsomnál, de főleg paprikánál gyönyörű zöld vagy piros csávázószerrel találkozunk. Ezek már gombölőszerrel csávázott növények, magvak, és a bevonat, az Evershield, ami tapasztja a hatóanyagot a magára, a magra, emiatt vannak ezek a szép színek. Itt az áztatás hosszabb időt vesz igénybe, mert ez a tapasztó anyagnak bizonyos idő kell, hogy maga is átnedvesedjen, és csak utána jut a nedvesség a magához, a maghoz. Bármilyen csávázott magot is vásárolunk, a külön védelem az azért célszerű a palántadőlés ellen, mert az a közeg, amit használunk a palánta neveléshez, bizonytalan ahhoz, ugye, hogy mennyi kórokozót tartalmaz, akár a fusarium, akár a palántadőlés, a Pythium de Barian gomba által, és ha ezt egy litános porzással, a magvetést leporozzuk, utána beöntözzük, palántadőlés ellen tökéletesen védekeztünk.
Tehát nyugodtan lehet.
Igen.
Mert ezeket ugye, a magokat is áztatni.
Mert ugye anyáink, nagyanyáink azt csinálták, hogy amikor begyűjtötték kora tavasszal a palántaneveléshez a földet, a favágító tuskó környékéről, meg a trágyadom környékéről, akkor előbb kiterítették a baromfiaknak, hogy rúgják meg egy kicsit, ami lárva kártya van benne, azt kiszedegették. Utána kenyérsütés után betették ezt a földet a kemencébe, úgy most sterilizálták, és abban nyugodtan lehetett vetni, mert valóban már kórokozó nem maradt. De hát ugye ma nem ezt csináljuk.
Hát ma nem ezt csináljuk. Hogy mi mindent csinálhatunk, azt már a mai adásban tovább nem fogjuk taglalni, mert kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk, ezért más most nem tehetek, mint elköszönök. Megköszönöm vendégünknek, hogy befáradt a stúdióba, válaszolt a kérdésekre. Önöknek pedig szíves figyelmüket köszönöm meg. A Kertész Válaszol című adással egy hónap múlva jelentkezünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Addig is a viszont hallásra, gyűjtsék a kérdéseket, talán legközelebb többen fognak kérdezni.
A viszont hallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.